Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Soha ne felejtsd el, hogy vigyázz magadra, nem annyira a külsődre, hanem a legértékesebb részedre, a lelkedre, a szívedre. Próbáld meg csendben meghallgatni, és a csendben szíved ritmusát követve beszélj Istenhez, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A magyar kormány elítéli az ortodox egyház és az oroszországi Dagesztán tartományban élő zsidó közösségek ellen elkövetett fegyveres támadásokat. Együtt érez az áldozatokkal és szeretteikkel, írta a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Azbej Trisztán beszámolt arról, felvette a kapcsolatot az ortodox keresztény, illetve zsidó vallási vezetőkkel, hogy részvételt nyilvánítson és kifejezze Magyarország szolidaritását, valamint szükség esetén felajánlja a Hungary Helps Magyarország segítprogram támogatását. A politikus azt írta, tragikus hírek érkeztek egy újabb oroszországi terrortámadásról. Vasárnap ismeretlen fegyveresek zsidó és ortodox keresztény imahelyekre támadtak Dagesztánban. Derbent városban Nikolaj Kotyelnyikov ortodox papot meggyilkolták, és ezzel egy időben felgyújtották a világörökség részét képező zsinagógát is. Dagesztán fővárosában pedig zsinagógákra lőttek, valamint egy rendőrségi ellenőrzőpontra is rátámadtak. A hírek szerint a fegyveresek az utcán tartózkodó civilekre is tüzet nyitottak. Eddigi információk alapján a tragédiában több mint 15 ember vesztette életét és sokan megsebesültek, közölte az államtitkár. Az Európai Versenyképességi Paktum megkötését szorgalmazta a magyar miniszterelnök Rómában, miután tárgyalt Giorgia Meloni olasz kormányfővel. Orbán Viktor a két kormányfő közös sajtótájékoztatóján a magyar EU elnökséggel kapcsolatban közölte. Magyarország le akar tenni az asztalra egy nagy tervet, az Európai Versenyképességi Paktumot, mert meggyőződése szerint Európa legnagyobb problémája jelen pillanatban a versenyképesség hanyatlása. Hangsúlyozta, ha nem kötnek európai versenyképességi paktumot, akkor munkahelyek százezreit veszíthetik el a következő évtizedben. A magyar miniszterelnök azt is közölte, az olasz-magyar együttműködés mind a gazdaságban, mind a védelempolitikában jelentős, és ezt ki akarják terjeszteni az energetikára is. Bejelentette, lesz szlovén gázvezeték szakasz, így Olaszország és Magyarország összeköttetése megvalósul. Róma támogatja Budapest uniós elnökségi programjának prioritásait, így a demográfiai csökkenés jelentette kihívást, a versenyképesség növelését, az európai védelem erősítését, hangoztatta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az Orbán Viktorral tartott közös sajtótájékoztatón Rómában. Giorgia Meloni kifejtette, egyetért Orbán Viktorral abban, hogy erősíteni kell az utóbbi időben kialakult új európai hozzáállást, ami az Európai Unió határainak védelmét, az illegális migrációval szembeni fellépést, valamint az afrikai államokkal való együttműködést jelenti. Az ukrajnai háborús helyzettel kapcsolatban köszönetet mondott Magyarországnak, mert a nem mindig egyező nézetek ellenére lehetővé tette az EU-n és a NATO-n belül is jelentős döntések meghozatalát. Meloni nagyra értékelte a figyelmet, amelyet a magyar elnökség a Nyugat-Balkán uniós csatlakozására kíván fordítani. Az Európai Unió a zárolt orosz pénzeszközök nyereségéből származó 1,4 milliárd eurós támogatást nyújt Ukrajnának júliusban, és ezt az év végéig további 1 milliárd euróval egészítik majd ki. Jelentette be Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Luxemburgban, az EU tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján. Borrell hangsúlyozta, ez a támogatás az ukrán légvédelmet, a lőszerek biztosítását és az ukrán ipart hivatott segíteni. Mint mondta, egy tagállam, Magyarország nem támogatta ezt a javaslatot, így nincs joga részt venni annak eldöntésében, hogy milyen célra fordítsák a támogatást. Végül az időjárásról, általában sok napsütésre van kilátás, a felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, a csapadékgócok száma átmenetileg csökken, főleg késő délutántól törhetnek egyre magasabbra a képződő gomoly felhők, és előbb a déli ország részben valószínű zápor, zivatar, miközben nő a számosságuk. Néhol felhőszakadás is előfordulhat, az északkeleti szél helyenként megélénkül, zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul, késő este 21 és 26 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Szállj fel, szabad madár!
Látványos koncertshow július 6-án 21 órai kezdett el az Egri Várban, Varga Miklóssal a színpadon.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programjaink is. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Öko Kaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel, 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a testvérféltékenységről és ennek lehetséges kezeléseiről beszélget Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal, az adás szerkesztője Berecz Renáta. Műsorunk a 2024. február 20-ai adás ismétlése.
Egy gyermek érkezik, alapvetően is felborítja az addig megszokott rendet, és hogyha már a testvér érkezik a családba, az megint egy újabb változás az egész család életében. Mit okoz a nagyobbik gyermekben a kisebb gyermek érkezése?
Alapvetően nagyon függ attól, hogy hanyadik gyermekről beszélünk. Hiszen azért, hogyha belegondolunk, az első szülött gyermek, hogyha azzal a hírrel értesül, hogy kis testvére születik, az egészen más, mint valaki, aki már eleve egy olyan környezetbe születik bele, ahol nem ő az egyetlen gyerek a világon, és nem ő a világ közepe. Alapvetően ezért az a tapasztalat, és persze ezek mindig általánosan megállapítható dolgok, tehát lehetnek kivételek, hogy a másodszülöttek, harmadszülöttek, és még sorolhatnám, ők azért már alkalmazkodóbbak, hiszen ugye eleve már akár az intrauterin életben, tehát hogy a terhesség során is az anyuka már nem úgy hangolódik rá, hiszen közben már ugye el kell látni egy másik gyermeket. Na de ugye azért sok szülőnél szerintem kardinális probléma az, hogyha ugye az első szülött gyerek után jön a kis tesó, és az egy nagyon meghatározó pont az életében. Popper Péter mondta egyszer, azt hiszem, szerintem ez nagyon-nagyon jó szemléltető a szülőknek, hogy képzeljék el, ugye javarészt ő hölgyeknek tartott előadást akkor, és azt mondta, hogy asszonyom, képzelje el, hogy a férje egy nap hazaállít egy másik nővel, és azt mondja, hogy ő mostantól velünk fog lakni, és szeretnetek kell egymást, és minden szuper lesz, tehát hogy azért valahol nyilván nem teljesen ugyanaz az érzés, de hogyha empatizálni szeretnénk az első szülött gyermekünkkel, de akár a többiekkel is, akiknek testvérszetik, azért ez valóban egy olyan időszak, amit nagyon nagy türelemmel és elfogadással kell kezelnünk, mert hogy nem várhatjuk el tőle azt, hogy azt a határtalan örömet, amit mi érzünk, egy ugye kisbaba érkezésekor, azt ő 100%-kal átérezze. De azért ez is nagyon változatos gyerekenként. Ugye attól is függ, hogy hány éves az, aki várja a kis tesót. Ugye az a tapasztalat, hogy minden nagyobb a korkülönbség, azért egyre kevesebb a konfliktus, a rivalizálás, egy nagyobb tesó azért jobban megérti, hogy mégis mi zajlik, de azért a leggyakrabban szerintem úgy nagyjából ilyen 2-3 év korkülönbséggel szoktak születni a testvérek, na hát akkor még bizony nehéz. Nem biztos, hogy egyébként az első időszakban, tehát azt tudni kell, hogy alapvetően az emberek nagy százalékára jellemző ez a neoténiás hatás, ami most csúnyán hangzik, de hogy alapvetően azt jelenti, hogy ha látunk egy csecsemőt, akkor elgyengülünk. Tehát, hogy akármennyire vagyunk összeszedettek, meg szépen tudunk fogalmazni, meg stb., meg olyan felnőttként tekintünk magukra, meglátunk egy pici babát, akkor egy kicsit ugye mindenki megváltozik, magasabb hangon beszél, van, aki elkezd gügyögni. Na most ez a hatás egyébként a kisgyerekeknél is megvalósul. Tehát, hogy elképzelhető, hogy a legelső időszakban, ha hazavisszük, és azért kislányoknak még inkább előfordul az, hogy óriási imádattal és örömmel fogadja a testvért, és akkor tényleg ugye a szülők szíve azért úgy nagyon tud örülni, és tényleg nagyon megható látvány nézni, ahogy ugye akár egy ilyen kis mini anya szerepbe is helyezheti magát a kislány, és olyan boldogsággal fogadja, és nagyon vicces helyzeteket is szül, mert hogy előfordul, hogy ő is akkor megszoptatja a játékbabáját, és egyéb aranyos játékok, ezeket természetesen nagyon fontos, hogy hagyjuk, és hadd élvezze, és hogy modellezze le a kisvilágában ugyanezeket. Igen ám, csak hogy sok szülő számol be arról, vagy hív fel engem is kétségbe esetten, hogy ők eddig semmilyen jelét nem tapasztalták a testvérféltékenységnek, és most hirtelen minden megváltozott, és harapnak, verekednek, hát ugye van egy döntő pillanat a kisbaba életében, amikor elkezd jobban tudni helyet változtatni, és a 8-12 hónapos kor körül, amikor már minden nagyon érdekli, de ugye még pici és mindenbe beletúr, belenyúl, megfogja, meghúzza, és állandóan a nagy tesót követi, az azért sokkal nehezebb, mint amikor nézzük a kishágyból, hogy milyen aranyosan fordul a hátáról a hasára. Tehát, hogy azt is el kell fogadni, hogy ez a különböző életszakaszokban azért egy kicsit máshogyan jön elő, úgyhogy így összefoglalva nagyon változatosan reagálhat a testvér erre, és nagyon fontos, hogy türelmesek tudjunk lenni vele ilyenkor.
Fel tudjuk egyébként készíteni őt már akár a második, harmadik terhesség idején, hogy érkezik a kis tesó. Vannak ilyen bevett mondatok, amivel esetleg rá tudjuk őt készíteni arra, hogy többen leszünk.
Természetesen igen, és nagyon fontos is, tehát, hogy azért az édesanyák a terhesség első időszakában, ami azért jó sok izgalommal, aggodalommal teljes, sokszor azért nem szívesen beszélnek erről. Alapvetően azért érdemes, hogy ha már azért úgy szívhangot hallottak, meg azért úgy biztosabb a dolog, meg olyan biztató a helyzet, akkor érdemes erről beszélni. Sőt, ha nagyobb a gyerek, akkor nem érdemes sokáig húzni, mert hogy akármi is történik, ugye nem jó, hogyha ez a családban titok marad. Tehát, hogy bárhogy is alakul ugye a terhesség azért, hogyha tudnak erről beszélni a már meglévő gyermekkel, akkor azért az neki is könnyebbség, mint hogyha csak azt érzi, hogy valami van, anya változik, anya fura, és hogy nem tud ezzel mit kezdeni, és akár félre is értelmezhető, hogy akkor most ráharagszik, vagy hogy a apával vannak rosszban, vagy bármi, ami így lehet mindenképpen, és ugye ahogy persze azért ugye egyre biztosabbá válik a helyzet, meg ugye egyre láthatóbbá, akkor érdemes sokat beszélgetni erről, és akár már ebben az időszakban is egy pici köteléket, kapcsolatot létrehozni azzal, hogy amik persze nagyon szerintem azért természetesen úgy fakadnak a legtöbb anyukából, hogy megmutatja, mikor mozog a pocakjában. Hogyha mondjuk nagyobb már a gyerek, ilyen 5-6-7 éves, akkor ha az orvos is megengedi, meg van erre lehetőség, akár az ultrahangvizsgálatra is bemehet. Meg hát ugye a gyerekeknek az univerzális nyelve a mese, tehát hogy rengeteg, nagyon-nagyon sok szerencsére gyerek irodalmi mű áll a rendelkezésünkre, amiben azért olyan szépen és egyszerűen és az ő nyelvükön fogalmazzák meg, hogy mennyi változás és milyen változásokkal járhat ez az időszak. Most ebből tényleg rengeteg, tehát hogy nehéz lenne kiemelni egy-kettőt, amit én azt tapasztalom, hogy ugye a szülői visszajelzésekben nagyon szeretnek a Babarók a kis testvére című könyv, ami szerintem a szülők számára is kicsit élvezetes, mert pici humorral fűszerezett, nagyon szépek az illusztrációk benne, de Vadady Andriennek is sok ilyen könyve van, Bartos Erikának, ugye az Anna Peti Gergő sorozat, de alapvetően én azt tudnám javasolni a szülőnek, hogy ilyenkor menjenek el könyvtárba együtt a gyermekkel, mert hogy úgy még érdekesebb, hogyha ő választ ezek közül a könyvek között, tehát hogyha ő mondjuk ilyen, egy ilyen 10 könyves repertoárt, vagy 5 könyves repertoárt úgy meg tud neki mutatni, hogy na hát ezek úgy érdekesek, akkor abból választhat, és azért vannak olyan gyerekek, akik kicsit tudományosabb érdeklődősűek, és velük egészen nyugodtan az anatómiai részéről is lehet beszélni, vannak nagyon szép rajzok, ugye gyereklexikonokban, hogy mégis hogy helyezkedik el egy baba, és hát ez most valóban, tehát megint tapasztalat, hogy a gyerekek tudnak zavarbejtő kérdéseket feltenni. Például az én fiam azt gondolta, hogy ha a tyúk tolja a tojást, akkor a nők is tolják a gyerekeket, tehát hogy egészen nyugodtan meg lehet mondani, nem kell titkolózni, hogy ő hogy jön ki, hogy bújik ki, de nyilván azért életkortól függően, tehát már azért egy nagy óvodosnak, kisiskolásnak el lehet mondani, hogy születik igazából, hogyha még úgy erre nem annyira van felkészülve, akkor azért úgy lehet egy kicsit stilizáltabban, szimbolikusan fogalmazni, de hogy nyugodtan bármilyen kérdésre azért úgy a biológiai realitások között érdemes válaszolni. Megmondom, tehát a rajzok azok nagyon sokat tudnak segíteni ezekben.
Említetted a kor kérdését. Van egyébként egy optimális korkülönbség a testvérek között, ami mondjuk a pozitív testvérkapcsolat felé erősít, vagy ahogy nőnek megváltozik?
Hát nehéz lenne erre úgy válaszolni, mert hogy tényleg embere válogatja. Amit viszont el lehet mondani, hogyha kisebb a korkülönbség, akkor az elején valószínűsíthető, hogy nagyobb a rivalizálás, viszont a későbbiekben lehet, hogy nagyobb a kötődés is, hiszen még mondjuk hogyha 2 éves korában szedtek egy testvérre a gyereknek, azért 2 év korkülönbsége azért még nagyon sokszor tudnak hasonló típusú játékokat játszani. Viszont hogyha már úgy hozza az élet, mert azért így is történhet, hogy akár 10 év korkülönbség is van, akkor azért egy nagy tesó számára már egészen más egy pici. Biztos, hogy kapcsolódnak, de a picinek már valahol úgy ilyen határmesdjén van a testvér és a kicsit felnőtt, tehát hogy azért a 10 év az nagyon sok. Viszont az is szülhet egyébként nagyon szép testvérkapcsolatokat szerintem, illetve nagyon sokat profitálhat belőle a nagy tesó, hogy ő már egy picit akár be is segíthet a gondozásába a kicsinek. Nyilván egyébként alapvetően mindig érdemes bevenni egy picit a gond, tehát hogy fontos, hogy ő kapjon feladatot a baba körül, akár csak annyit, hogy hozza oda a büfi kendőjét, vagy a pelenkáját, vagy ő tekerje le a kupakot a tápszerűre, vagy bármi ilyen kis bagatell dolog, amit ő meg tud tenni, de ha úgy érzi, hogy ő a családi körforgásban ugyanúgy szereplő maradt, akkor az sokat segíthet neki abban, hogy ne érezze azt, hogy ő kiszorult, mert hogy a helyére léptek, és nem mellé. Viszont ugye a nagytesónál ennek is azért van egy olyan vékony határa, hogy bízhatunk rá persze feladatokat, de ne felelősséget. Tehát, hogy csak azért, mert ő mondjuk már esetleg képes vigyázni rá, ha szívesen teszi, esetleg felajánlja, akkor persze most egy fél órácskára, vagy amíg ugye az anyuka elmegy hajat mosni, ez egy kardinális kérdés, kismamáknál szülés után egy kicsit hajat mosni, vagy bármilyen önmagával tudjon foglalkozni, és besegít és szívesen teszi természetesen, de ne tegyük rá azt a felelősséget, hogy kvázi egy miniszülő legyen, és ő is annyit vigyázom, mert hogy közben az ő életében is azért megvan sok minden, iskola, sport, barátok, egyéb, és azért ezt fontos, hogy ne feladatnak érezze, hanem úgy örömnek a testvérrel töltött időt.
A legáldottabb kész a földön, a te két kezed, jó anyám. Rettentő semmi mélyén álltam, közelgő létem hajnalán. A te két kezed volt a mentőm, s a fényes földre helyezett. Add ide, csak egy pillanatra hadd csókolom meg kezed. Ez a kész ágya szenteli meg a napnak két-két illatát. Ez a kész vállalt életére gyilkos robotban rabigát. Ezt tette értünk nappalokká a nyugodalmi perceket. Add ide, csak egy pillanatra hadd csókolom meg kezed. ügyelt rám ágyom mellett, ha éjsötétbe dőlt a föld. Hányszor csordult a bánat könnye, amit szememről letörölt. Hányszor ölelt a szent keblére, mely csupa-csupa szeretett. Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított. Fölmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként, kora reggel, a kis templomba vezetett. Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igazút. Újaid rögtön megmutatták, látod, a vétek szörnyű rút. Ne hitt, anyám, ne hitt, hogy egykor feledni bírnám ezeket. Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet. Ó, hogy így, drága, két kezeddel soká vezess még adja ég. A csókot merek adni rája, tudjam, hogy lelkem tiszta még. Tudtam, hogy egymás szebb hazában a szent jövendő nem veszett. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezed. A legáldottabb kész a földön, a te két kezed, jó anyám. Mindenki áldja közeledben, hát én is, hogy ne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is az örök jóság szeretet. Némán nagy forró áhítatta, csókolom meg kezed. Némán nagy forró áhítatta, csókolom meg kezed.
Az azonos neműek között vajon nagyobb a rivalizáció, mint a fiú-lány testvér kapcsolatban?
Alapvetően igen. Jó, rátapintottál. A kutatások azt mutatják, hogy igen, tehát aki azonos nemű, úgy jobban, és azért, ahogy látjuk, a különböző életszakaszokban is, tehát, hogy akár még lehet, hogy óvodában nem is annyira, de egy lánytestvéri kapcsolatban, amikor már ugye egymás ruháját veszik el, meg tehát, hogy azért ott ő elkezdenek nőiesedni, és erdülnek, változnak, azért ott nehéz lehet, hogy ismerkednek már fiúkkal, és akkor kinek mennyi udvarlója van, ki mennyire népszerű, azért ott nagyon sok olyan érzékeny pont van, ami úgy feszegetheti. Fiúknál is, de fiúknál meg szerintem inkább kisebb korban, jobban, és akkor ahogy nőnek, úgy meg a kevésbé, illetve hát azért ami egy nehéz pont, tehát egy azonos nemű testvérrel hajlamosabb összehasonlítgatni magát a másik testvér, és esetleg ugye bizonyos téren kevesebbnek érezni magát. Itt a szülőnek nagyon kell vigyázni arra, hogy mindenkit a saját egyéniség és a saját értékei szerint ugye hasonlóképpen kiemeljen, dicsérjen, és akkor esetleg, hogyha, mert ugye általában a testvérek azért nem egyformák, tehát hogyha mondjuk egy családban nagyobb érték az, hogyha akár a rátudományok terén teljesít, akkor azért ne hagyjuk veszni a kis művész lelket, hogyha egyem, hogy tehát azért őt is hasonlóképpen biztassuk, dicsérjük, értékeljük az ő eredményeit, az ő területén, vagy az ő erősségeiben. Úgyhogy ez szerintem fontos.
Szülőként hogyan tudjuk támogatni azt a folyamatot, hogy az első szülött elfogadja, vagy jobban megszokja ezt az új helyzetet? Szokták mondani, hogy jót tesz a kapcsolatnak, akár az anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolatnak az, hogyha közös időt töltenek el ilyenkor külön a testvértől.
Gyakorlatilag félig meg is válaszoltad a kérdést, mert valóban, hogyha már le tudnak csípni egy-egy kis fél órát, órát, amit így külön töltenek vele, az például nagyon-nagyon sokat számíthat, hogy érezze azt, hogy ő is azért egy nagyon fontos pont a családban, illetve egy fontos szereplő. A másik, ami még sokat segíthet, hogy egyrészt fel kell készülni arra, hogy ilyenkor a gyerekek visszacsúszhatnak egy korábbi fejlődési szakaszban. Egy olyan gyerek, aki már régóta szobatiszta, újra bepisilhet. Illetve sokszor produkálhatnak olyasmit, ami ilyen csecsemőszerű viselkedés, hogy ők is kapnak figyelmet. Na, ilyenkor nagyon észnél kell lenni. Egyrészt nem szabad megszidni azért, mert ő ilyen jeleket produkál. A másik, ami nagyon fontos, hogy a korábbi rituálékat, ami mondjuk egy esti mese, vagy ő mosta meg a gyermek haját fürdetésnél, vagy bármilyen, ami apróságnak tűnhet, de a kisgyermek életében nagyon fontos tényező, és nagyon sokat segít abban, hogy a biztonságérzete az megmaradjon. Na, ezeket fontos megtartani. Elképzelhető, hogy a kisbaba napirendje miatt esetleg ugye az apukának kell néha átvenni a helyet, de hogy nagyon fontos, hogy ezeket tudják tartani azért, hogy ne érezze azt, hogy ez a változás ez számára kizárólag negatívan történhet meg, illetve amikor pedig egy kicsit ilyen ős ilyen csecsemősködik, akkor azért tényleg itt is meg kell találni azt a határt, hogy ne menjünk bele teljesen a játszmába, tehát hogy most akkor őt ne kezdjük el a már meglévő önállóságát a gyereknek visszabontani, viszont azért fogadjuk el, érdemes ilyenkor a humorhoz nyúlni. A gyerekek egyébként is imádják a humort, az nagyon sok feszültséget old, nagyon sok a hangulatuk is jobb, hát mindenkinek. Tehát ezt szerintem úgy az embereknél általában nagyon jól működik, hogy ha például ő tényleg úgy elkezd babázni, akkor el lehet egy kicsit ezt játszani, hogy akkor ölbe vesszük, ringatjuk, és akkor kicsit így direkt eltúlozva, kikarékírozva mondjuk neki, hogy jaj, pici babuskám, kicsit úgy megnyomogatjuk az arcát, meg mondjuk, hogy jaj, hát akkor hozzunk neked is pelenket, és akkor ilyenkor ő is elkezd nevetni. Tehát, hogyha abszurditásokba megyünk, akkor ő is érzékel, és akkor idővel egy kicsit lehet, hogy benne is jobban helyre, hogy hát, ő persze, hát azért most ismerjük be. Én már nem vagyok picike, de amit mondtál az elején, valóban a külön töltött idő, hogyha összejön, mert azért az újszülött csecsemők igen változatos temperamentummal születnek, és nem mindenki engedi meg annyira az anyukának, akkor azt is érdemes megoldani. Illetve ha mégsem jön össze, egész nyugodtan lehet nyíltan kommunikálni erről az első szülöttel, és hogy látod, sajnos ő nehezen alszik el, most ezt nehezen oldjuk meg, de hogyha már jobban tud, akkor egy kicsit így terveket szűni, amit majd akkor lehet megvalósítani, amikor picit nagyobb már. Tehát biztatni arról, hogy azért bármi is van, ezek átmeneti állapotok.
Milyen extrém helyzetekkel kerestek meg esetleg téged, ami mondjuk már szakember bevonását igényli?
Olyan kifejezetten extrémet nem tudnék mondani. A szülők szerintem ilyenkor hajlamosok megijedni, meg amit nagyon gyakran tapasztalok, bár ez nem lesz extrém, nem pontos be ez a kérdésre, de hogy az anyukában bűntudat van. És azért az érdemes enyhíteni, hogy ő azt a figyelmet, amit az elsőnek szentelt, nem fogja tudni ugyanúgy produkálni, de ez nem probléma. Ami inkább extrémnek tűnhet, és ott viszont valóban beavatkozás, tehát hogy komolyabb beavatkozás szükséges, amikor ugye az édesanyát a gyermekágyi depresszió megtalálja, és nem tud úgy jelen lenni gyakorlatilag egyik gyermek életében sem, ahogy ő szeretne, és ez azért neki egy nagyon sok fájdalommal nehézsége járó időszak, ugye ilyenkor lehetnek olyan gondolatai, ami további bűntudatot okoz neki, és haragudhat magára, hogy ő miért nem képes úgy szeretni a gyermekét, ahogy szeretne. Olyankor fontos azért a beavatkozás, tehát inkább én azt gondolom, hogy szülői részről. Gyermeki részről pedig inkább akkor produkálódhatnak extrém helyzetek, hogyha tehát, hogy az eredményezhet, és ezt inkább úgy is mondom, hogy prevenciós célja, hogyha az anyuka nagyon másképp viszonyul a két gyermekhez. De ott is azért elsősorban az anyuka szorul támogatásra, tehát erre nagyon vigyázni kell, hogy hasonlóképpen forduljak hozzá. Aminek az egyik szerintem klasszikus csapdája az, hogy sokszor hajlamosabbak a szülők a nagyot leszidni mindig. Viszont a kicsi pedig ugyancsak, hát hiába gyerek azért, neki is van esze, és nagyon gyorsan leképezi ezt a játszmát, hogy bármi történik, a nagy lesz leszidva. Tehát, hogy erre is nagyon ügyeljünk, hogy duplán vizsgáljuk meg ezeket a helyzeteket, nem biztos, hogy a nagy csinálta, vagy sokszor lehet, hogy a kicsi kiprovokálta, de mi már csak a végeredményre érkezünk oda. De ugye a nagyon extrém inkább szerintem valóban a posztpartum depresszióból fakadhat, illetve abból, hogyha a gyermek eleve nem neurotipikusan működik. Tehát, hogyha teszem azt, van egy ADHD, egy autizmusa, ahol mondjuk tehát egy autista gyermek nagyon nehezen tudja fogadni a változásokat. De azt is, hogyha abba kell hagyni az a játékot, mert ebéd jön. Na most egy ekkora változás még nehezebb. Tehát ott azért a szülő felkészület arra, hogy erősebbek a reakciók, és azért ott valóban érdemes szerintem már a terhesség során autizmusban jártas szakember segítségét kikérni, vagy tényleg bármilyen ilyen idegrendszeri állapotról beszélünk, hogy olyan specifikus módszerekkel készítsék fel a gyermeket, amit ő is jól tud értelmezni, és legyenek a tarsolyukban olyan kis verziók, vagy olyan kis megoldások, amiket bizonyos helyzetekben elő tudnak húzni, hogy akkor most mivel terelik el a figyelmét, ha már nagyon belelovalja magát akár egy rohamba, tehát ilyenekre gondolok például.
Nagyon változatos konfliktusokat tud generálni a testvérek között, akár egy nagyon kicsi történés is. Hol kell éreznünk azt, hogy beavatkozzunk ebbe a konfliktusba? Egyáltalán be kell-e mindig avatkozni? Mivel teszünk jót szülőként?
Természetesen nem muszáj mindig beavatkozni, főleg, hogyha már a kicsi is nagyobb, tehát hogy úgymond meg tudja védeni magát, mert hát néha egymás között jó, hogyha ezt le tudják zongorázni. A szülők nagyon gyakran megijednek a verekedéstől, hogy úristen, verekednek, mi lesz, verekednek, hát nem akarok senkit se elszomorítani. Azok a testvérek, akik között kicsi a karkülönbség, általában verekednek. Ezt nem tudjuk. Nehéz ezt elkerülni, mert hogy még nincsenek azon az érettségi szinten, hogy a konfliktusaikat beszélgetéssel oldják meg. Ez el fog következni, de nem várhatunk el olyasmit tőlük, amire nem képesek. Most az, hogy egy picit kap a másik, előfordulhat, ha mi nagyon megijedünk, akkor ugye nem segít rajta. Természetesen soha nem szabad ezt hagyni, tehát hogy ilyenkor közbe kell avatkozni, de saját magunknak erőt adhat az, hogy azt mondogatjuk, hogy ez természetes, ez előfordulhat, így senki nem ilyen kis gonosz, meg nem kis rossz indulatú, hanem gyermek, pici gyermek, és ez így van, de olyankor azért érdemes, tehát hogy azért ne sérüljön senki, illetve fontos, hogy alternatívát tudjunk nyújtani, tehát hogyha az egyik testvérünk nagyon dühös, akkor azért felkínálhatjuk neki azt, hogy megértjük a dühét, és hogy ez nehéz, de akkor most próbáljuk ki azt, hogy akkor most a párnát ütögetem meg, mert neki nem fáj, a testvérnek ellenben fáj. Illetve lehet egy kicsit megakadályozni azzal is, hogy akár, bár ez már nagyobb korban működik, hogy akár egy kicsit így beosztjuk a játékoknak az idejét, hogy akkor most egy pici időt ő, egy pici időt a másik, és ezt akár homokórával, vagy telefon beidőzítésével, vagy bármilyen a sütőórával, amit így lehet tekergetni, és egy bizonyos idő után ugye elég idegesítő hangon megcsörrent, tehát hogy ezekkel is lehet egy picit szabályozni. Ez ideig, óráig működik, de legalább amíg működik, addig egy kicsi nyugi van, tehát hogy azért csodát ne várjunk, mert hogyha túl nagyok az elvárásunk, akkor csalódottak leszünk. Ha elfogadjuk, hogy ez így van, és ezt az időszakot egy kicsit át kell vészelni, az jó lehet. Esetleg még a baleset veszélyes helyzeteket érdemes kiküszöbölni. Ugye nagyon sokan szeretik, ha együtt fürdenek a testvérek, de azért főleg ellenkező neműeknél én ezt nem erőltetném. Egyrészt a fürdőkádban való verekedés az például kifejezetten veszélyes, ugye sokkal csúszósabb, meg élesebb ott a helyzet. Másrészt nem előnyös, még pici korban jobb, de később azért az mégiscsak egy ilyen túlszexualizált helyzet, akárhogy is nézzük, és nem érdemes a gyerekeket ilyen helyzet. Akár a szülővel közös fürdésnél, és bár ez ugye most nem kifejezett téma, de hogy azért itt megjegyezném ezt is, hogy nem érdemes erőltetni. Tehát legyen meg mindenkinek az a saját kicsi ideje, amikor ő önmagával foglalkozhat. Nem bűn, tehát, hogy most ettől nem traumatizálódik senki, nehogy megijedjen a hallgató, akinek együtt fürdenek a gyerekei, de alapvetően azért szerintem nem muszáj ezt úgy nagyon forcírozni.
Hogyan tudunk jót tenni ilyen helyzetben, amikor a két testvér összeverekedik mondjuk, akkor megpróbáljuk kideríteni, hogy na de ki kezdte. Ez ugye vélhetően elvihet minket egy másik irányba, amit az előbb mondtál is, hogy nem biztos, hogy a nagy kezdte, de ő már mondjuk egy reakció volt az akcióra. Hogyan tudjuk ezt jól kezelni?
Szerintem nem érdemes nagyon faggatni, mert hogy egy főleg óvodáskorban, meg még az előtti korban teljesen az a fajta kérdezgetés, hogy miért csinálta, mi történt, azért sokszor eredménytelen, mert hogy a gyerekek ilyenkor egyrészt hajlamosak azt mondani, amit hallani szeretnénk, úgy ferdül egy kicsit úgy az igazság, és hogy igazából szerintem inkább a fókusz arra kell menjen, hogy a szülő megértéssel forduljon mind a két gyermek dühe iránt, tehát hogy ez egy létező jelenség, szoktunk dühösek lenni, ez rendben van, csak akkor ne egymáson töltsük ki. Tehát, hogy inkább arra menjen a fókusz, és az, hogy mi történt, hogy történt. Ha a gyermek magától mondja a sérelmét, akkor mindenképpen hallgassuk meg. De szerintem a vallatgatásnak semmi értelme nincsen, tehát az teljesen haszontalan ilyenkor.
Elhangzott műsorunkban a testvérféltékenységről és ennek kezeléséről hallották Sipos Gál Eszter óvodapszichológust. A 2024. február 20-ai adásunk ismétlése hangzott el. A műsor készítője Berett Renáta volt. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Hétfői adásunk tartalmából. A pápa úrangyala imádsága. Kapaszkodjunk az Úrba a nehézség idején. Ferenc pápa lerótta kegyeletét gyóntatója Manuel Blanco atya koporsója előtt. A pápa méltatta a Szent Péter kört 155 éves önzetlen szolgálatáért. Támaszkodj rám, s együtt erősek leszünk. Egy bambuszrút szava. Vétes Ajai László atya jegyzete. Ferenc pápa úrangyala imádsága. Kapaszkodjunk az Úrba a nehézség idején. Június 23-án vasárnap a Szent Atya a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal együtt imádkozta el az úrangyala imádságot. A Szent Mise evangéliuma alapján arról elmélkedett, hogy életünk minden viharos időszakában is velünk van Jézus, és az ő támogató jelenlétében minden nehézséggel képesek vagyunk szembenézni. A napi evangéliumban Jézus egy csónakban van a tanítványokkal, a Tibériás taván. Hirtelen nagy vihar támad, s a csónakot az elsüllyedés veszélye fenyegeti. Az alvó Jézus felébred, megfenyegeti a szelet, és minden lecsillapodik. De valójában nem egyszerűen felébred, hanem felébresztik, kezdte beszédét Ferenc pápa. Mivel nagyon félnek, a tanítványok ébresztik fel Jézust. Az előző éjszaka maga Jézus mondta a tanítványoknak, hogy szálljanak csónakba és keljenek át a tavon. Tapasztaltak voltak, halászok voltak, saját életközegükben voltak, de a vihar bajba sodorhatta őket. Úgy tűnik, Jézus próbára akarja tenni őket, de azért nem hagyja magukra őket, velük van a csónakban, nyugodtan, sőt egyenesen alszik. És amikor kitör a vihar, megnyugtatja őket jelenlétével. Bátorítja őket, nagyobb hitre buzdítja őket, és kíséri őket, míg a veszély el nem múlik. De feltehetjük a kérdést, miért viselkedik így Jézus? Hogy megerősítse a tanítványok hitét, és hogy bátrabbá tegye őket, folytatta Ferenc pápa. Ők ugyanis ennek megtapasztalása után jobban tudatában lesznek Jézus hatalmának és köztük való jelenlétének, s így erősebben és felkészültebben tudnak szembenézni az akadályokkal, a nehézségekkel, beleértve az evangélium hirdetéssel járó félelmet is. Miután Jézussal kiállták ezt a próbatételt, képesek lesznek szembenézni sok más próbatétellel, a kereszttel és a vértanúsággal is, hogy az evangéliumot minden néphez elvigyék. Jézus ugyanezt teszi velünk is, különösen az eukarisztiában. Maga köré gyűjt bennünket, nekünk adja igéjét, testével és vérével táplál bennünket, majd meghív, hogy evezzünk a mélyre, adjuk tovább mindenkinek, amit hallottunk, és osszuk meg mindenkivel, amit kaptunk a mindennapi életben, akkor is, ha ez nehéz. Jézus nem kímél meg bennünket a nehézségektől, de anélkül, hogy valaha is magunkra hagyna bennünket, segít szembenézni velük. Bátorrá tesz bennünket, mutatott rá a pápa. Így mi is az ő segítségével legyőzzük a nehézségeket, és egyre jobban megtanuljuk, hogy Jézusba kapaszkodjunk, hogy bízzunk az ő erejében, mely messze meghaladja képességeinket, hogy legyőzzük a bizonytalanságokat és a tétovázásokat, a bezárkózásokat és az előítéleteket, hogy bátran és nagy szívvel elmondjuk mindenkinek, hogy a mennyek országa jelen van, itt van, és hogy Jézussal az oldalunkon, minden akadályon túl növelni tudjuk ezt az országot. Tegyük hát fel magunknak a kérdést. A megpróbáltatás idején fel tudom idézni azokat az alkalmakat az életemben, amikor megtapasztaltam az Úr jelenlétét és segítségét? Gondolkodjunk el. Amikor vihar érkezik, engedem-e, hogy eluralkodjon rajtam a nyugtalanság, vagy az Úrba kapaszkodom, annyi belső vihar van, hogy nyugalomra és békére lejjek az imádságban, az elcsöndesedésben, az ige hallgatásában, az imádásban és a hit testvéri megosztásában. Szűz Mária, aki alázatosan és bátran elfogadta Isten akaratát, adja meg nekünk a nehéz pillanatokban az Istenre hagyatkozás nyugalmát, zárta beszédét a pápa. A Szent Atya az Úrangyala elimádkozása után üdvözölte a római, az Olaszországból és a más országokból érkezett zarándokokat. Külön is köszöntötte a Barcelona közeléből érkezett és a bári híveket, valamint a Válasszuk az életet rendezvény résztvevőit, Bassano del Grappa alpesi körzetének Edelweiss kórusát és a bollatei kerékpárosokat, akik kerékpáron érkeztek. Továbbra is imádkozzunk a békéért, különösen Ukrajnában, Palesztinában és Izraelben. Látom Izrael zászlaját, mondta Ferenc pápa, ez felhívás a békére. Imádkozzunk a békéért. Palesztina, Gáza, Észak-Kongó. Imádkozzunk a békéért, és imádkozzunk a békéért Ukrajnában, mely nagyon sokat szenved, hogy legyen béke. A Szentlélek világítsa meg a népek vezetőinek elméjét, öntsön beléjük bölcsességet és felelősségtudatot, hogy kerüljenek minden olyan cselekedetet és beszédet, amely táplálja az összetűzést, s helyette határozottan a konfliktusok békés megoldására törekedjenek. Tárgyalásra van szükség, nyomatékosította a pápa. Ezt követően utalt Manuel Blanco ferences atya halálára, aki 44 éven át a római Santi Quaranta Martiri és a San Pasquale Beilon templomban élt. Előjáró, gyontató, tanácsadó ember volt. Őrá emlékezve szeretnék megemlékezni arról a sok ferences testvérről, gyontatóról, prédikátorról, akik díszére váltak és válnak a római egyháznak. Köszönet mindnyájuknak, zárta a köszöntéseket a vasárnap déli Úrangyala imádság végén Ferenc pápa.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa lerótta kegyeletét gyóntatója Manuel Blanco atya koporsója előtt. Vasárnap reggel a pápa felkereste a Szent 40 mártír és a Szent Pasquale Beilon római templomot, hogy a 85 éves korában elhunyt ferences gyóntatójának koporsója előtt imádkozzon. José Manuel Sánchez Cantó szerzetes, a plébánián élő közösség tagja, elmondta. Meghatott Ferenc pápa közelsége és a szeretet gesztusa. Ferenc pápa az Úrangyala alkalmából megemlékezett gyóntatójáról, Manuel Blanco Rodríguez ferences atyáról, aki a péntekre virradó éjszaka váratlanul elhunyt Rómában, a Szent 40 mártír és a Szent Pasquale Beilon római templomban, a Trastevere városnegyedben. Temetésére június 24-én hétfőn 10 órakor került sor. Gyóntató, tanácsadó, így jellemezte őt Ferenc pápa. Egy irgalmas ember, aki soha nem dicsekedett szerepével, így mutatta be Massimo Fusarelli testvér, a Minorita rend előjárója. Blanco atya számos szerepet töltött be, például dékánként és filozófia professzorként az Antonianum pápai egyetemen. Ferenc pápa érkezéséről José Manuel Sánchez Cantó testvér, az Antonianum krisztológia professzora számolt be, aki a többi testvérrel együtt él a Trastevereji templomban. Reggel 7 óra előtt becsöngettek, az előjáró atya figyelmeztetett minket, hogy valaki a pápai házból érkezik majd, de nem gondoltuk, hogy a pápa lesz. Amikor kinyitottam az ajtót, a vatikáni csendőrség figyelmeztetett minket, hogy hamarosan megérkezik Ferenc pápa. Az összes szerzetes testvér lement a sekrestjébe, ahol Manuel atya koporsóját helyezték el. Majd megérkezett a pápa és üdvözölt minket, mesélte José testvér. Az üdvözlő szavak után Ferenc pápa beszélt a jelenlévőkkel, érdeklődve származásuk felől. A fiatalok egy része a Fülöp-szigetekről, mások Indonéziából érkeztek. Néhány tanácsot adott nekünk, és beszélt Blanco atyáról, mint egy jó, irgalmas és szelíd emberről. Mindezt a derű és a közelség légkörében. Aztán imádkozott a koporsó előtt. A pápa első dolga az volt, hogy minél közelebb kerüljön a koporsóhoz, és végig ott maradt, mondta a ferences. Amikor idejöttem tanulni, akkor ismertem meg Blanco atyát. 2003-ban 23 éves voltam, fiatal, és még nem tettem le ünnepélyes fogadalmamat, emlékezett vissza José testvér. Manuel atya több volt számomra, mint szerzetes testvér. Atya, egy bölcs ember, mester. Vele voltam, amikor közölték vele, hogy Ferenc pápa ferences gyóntatót keres, és őt kérte. Egy olyan közelség volt ez, amely az idők során tovább nőtt. Ma, amikor megláttam a pápát szinte váratlanul belépni, nem csak azért hatott meg, mert ő a pápa, hanem a Manuel atya iránti szeretet gesztusa miatt is. Halála elszomorít bennünket, de megvigasztal minket Isten igéje, mert tudjuk, hogy most ő vigyázni fog mindannyiunkra. A pápa méltatta a Szent Péter kört 155 éves önzetlen szolgálatáért. Jelenlétetekkel, közelségetekkel, együttérzésetekkel és gyengétségetekkel nagy mértékben szolgáljátok az egyházat, és felkészítitek Róma városát a Szent Évre. A Szent Atya köszönetét fejezte ki hétfőn délelőtt a Vatikánban a Szent Péter kör önkéntes egyesület tagjainak, amely 155 éve támogatja az egyház karitatív tevékenységét és segíti a leginkább rászorulókat. A kört 1869-ben alapította egy római fiatalokból álló csoport. A pápa szeretettel üdvözölte a kör tagjait, és szeretettel idézte fel a pápa elődök szolgálatában végzett tevékenységük történetét. Arra kérte a jelenlévőket, hogy közvetítsék az egészségügyi problémákkal küzdő elnöküknek az üdvözletét, és mielőbbi gyógyulást kívánt neki. Hálámat fejezem ki azért a szolgálatért, amit Róma szegényeiért tesztek, emelte ki a pápa, elismerve, hogy ezt a pápa és az Anya Szent Egyház nevében teszik. Az ajándékba kapott könyvre utalva, amely a pápáknak a Szent Péter körrel való találkozásait dokumentálja, annak története során, Ferenc pápa elismerte, hogy az ilyen gyűjtemények segítenek emlékezni a gyökerekre, amelyek alapvető fontosságúak. Gyökerek nélkül nincs élet és nincs jövő, figyelmeztetett. Emlékeztetett arra, hogy a levelek jóléte a gyökerek egészségével függ össze. Ezt szem előtt tartva a pápa arra buzdította őket, hogy mindig kincsként őrizzék a gyökereiket, de soha ne engedjék, hogy terméketlenné váljanak. Ezért arra biztatlak benneteket, hogy értékeitek és tapasztalataitok örökségét adjátok át a fiataloknak, mondta a pápa, megjegyezve, hogy a fiatalok kulcsfontosságúak az előrelépésben. Milyen jó arra gondolni, hogy a Szent Péter kör egy nagyapja átadja tapasztalatait az unokájának. Ez nagyon szép. Majd így szólt. Gondoljatok bele, mennyire képes egy idős ember példája átadni a megélt hitet, a konkrét jótékonyságot és a szegények iránti szeretetet. Ferenc pápa ezt követően felidézte a remény közelgő 2025-ös szentévét és azt, hogy ez milyen jó alkalom lehet a jótékonyságra. A Rómába érkező zarándokoknak és turistáknak be kell lélegezniük a keresztény szeretet levegőjét, ami nem csupán segítségnyújtás, hanem a méltóság iránti törődés a közelségen és a megosztáson keresztül, nyilvánosság és reflektorfények nélkül. Jelenlétetekkel, közelségetekkel, együttérzésetekkel és gyengétségetekkel felkészítitek a várost a Szent Évre, hangsúlyozta a pápa. Megjegyezte, hogy ez a felkészülés túlmutat az utcákhoz vagy infrastruktúrákhoz kötődő munkákon. Ehelyett a szegények szívével és testével való törődés, akik, ahogyan Szent Lőrinc mondta, az egyház kincsei. Támaszkodj rám, s együtt erősek leszünk. Egy bambuszrút szava. Vétes Ajai László atya jegyzete.
Megnőtt a ginkó bilobám, a kínai páfrányfenyőm. Mondhatnám, a fejemre nőtt, hiszen több mint fél méterrel magasabb nálam. Már 4 éves itt a kertünkben, és úgy ültettem akkor, hogy épp rálátok az íróasztalom mellől. Ő tudja, hogy ez nem szemmeltartás, hanem baráti biztatás, sőt, kedvteli nézgelődés. Tavasszal úgy találtam, hogy már elég nagy ahhoz, hogy megszabadítsam a kezdeti karójától. Eloldoztam tehát, és valamiképp felnőtté avattam, amikor levettem róla a spárgát. No, aztán csak gyarapodj, de azért ügyelj magadra, biztattam. Majd megkapáltam a tövét, meg is öntöztem, és időnként meg-meg simogattam. Erre úgy nekiródult, hogy pár nap alatt kibontott a rügyeiből a gyűrött levelecskét, majd nekiindult zölden feszíteni. Főként felül lombosodott meg szer fölött. Írtam mindezt vagy 2 hónapja, és a ginkó azóta összebarátkozott az újabb támaszával. Hogy? Emlékszel, amikor levettelek a régi kis karóról, mély szabad voltál, össze-vissza bólogattál mindenféle szélnek, némelyiknek szó szerint egészen földig hajoltál. Ekkor egy nagy vihar után döntöttem úgy, hogy korai még neked ez a lehetőség, és a vihar másnapján addig jártam a kertünket, míg erre a termetes bambuszra ráakadtam. Szépen megfaragtam, és gondosan mellé telepítettem. Mikor ástam a töver mellett, bocsánatot kértem tőled, hogy így gyámorítalak, de, és ezt köszönöm, te nem ellenkeztél. Szívem szerint hagytalak ám volna, de annál jobban szerettek, hogy csak úgy egyedül magadra és jött-ment szelekre hagyjalak. Kicsit számolgattunk is, hogy miként járja ez nálatok, ginkóéknál. Hát, egészen másképpen. Te most már, de inkább még csak 4 éves vagy, még tehát legalább 20 év kell, hogy termőre fordulj. Aztán jöhetnek az évek szépen egymás után, akár évszázadok is. Meg lehet, hogy még meglátod a 3000-es nagy jubileumot, és ha eléggé iparkodsz fölfelé, úgy 30 méteresre, akkor belátsz a Szent Péter tér közepébe is. Hogy akkor meglátod majd Szent III. János Pál pápát? De fürgelszű vagy, de még inkább nagy hitű. Már látom, nagy egyháztörténész teszel, aki mindenre gondosan emlékezik. Igen, igazad van, az még messze van, de akarsz-e egyenesen felnőni? Persze, bólogatsz, de emlékszel, amikor eloldottalak az első kis támasztól, akkor oldalra dőltél, hiába is próbáltam kiigazítani a tövedet. Tudod, akkor leszünk felnőttek, amikor kialakul bennünk egy benső tartás. Biztos, csirájában ott rejlik már minden bennünk, kezdettől fogva. De azt az ős eredetit nagyon vigyázni kell, és ügyes kezekkel kell kibontani. Itt gyorsan fejszámoltam. Tudod, bennünket nagyjából 1 éven át ölben tartanak, ez nálatok minimum 10 év. Aztán kezünket fogják még éveken át, hogy járni tudjunk. Van egy ötletem, szólok hozzá bátorítólag. Jövőre megnézzük, hogy milyen erős a tartásod, és Ha lehet, leoldom rólad a madzagot, elveszem a bambuszrudat, és bízzunk benne, menni fog neked. Páfrány Fenyi barátom erre fogta magát és kettesével összeverte zöld legyező leveleit, ami biztató és beleegyező lombsúhogáshoz hasonlított. Ugye ezt nem felejtjük? Veszek tőle búcsút, és amikor a kertben a szobám felé lépdelek, felütlik bennem gyermekkorom mindmáig hűségesen megőrzött képe. Igen, a kis csikó. Pontosabban a kis csikó és az anyja. És kettejük közt a laza kötél, aztán kötél el, de a kis csikó marad az anyja mellett, és mikor már nem is annyira kicsi a csikó, akkor a kis csikó is el. A csikók kellő időben tartással lépnek el anyjuk mellől. Üzeni a gyermekkorom számomra tévedhetetlenül.
Páter Vértes Ajai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Tollas Tibor, így megyünk ketten. Kislányom még csak térdig ér, de büszkébb vagyok minden férfinél, ha sétálhatok ő vele. Mert művén átkap fényt a mester is. Rajta keresztül látnak engem is, s rám derül sok nő szeme. Mikor a sodró úton át kezét, bizalma ősi zálogát felnyújtja, száz veszély között úgy megyünk ketten könnyedén, hogy ennyi súlyos hittől én már óriássá megnövök.
Tollas Tibor, így megyünk ketten című versét Tóth Levente mondta el. Tollas Tibor 1920-ban született a Borsod megyei Nagybarcán. Katonai iskolákban tanult, 41-ben hadnaggyá avatták. A második világháborúban és utána még két évig honvédtisztként szolgált. 44-ben a beregszászi zsidó gettó őrtisztjeként, csendőrfőhadnagyként teljesített szolgálatot. 47-ben háborús bűnök elkövetése miatt letartóztatták, a népbíróság elítélte 9 évig a gyűjtőfogházban, a Váci börtönben és a tatabányai bányamunkatáborban raboskodott, 56. júliusában szabadult. Az 56-os forradalomban állítólag a budapesti nemzetőrség összekötő tisztjeként vett részt, de az erre vonatkozó bizonyítékok hiányoznak. 56. december 1-én egykori rabtársaival megalapította az egyik legnagyobb hatású emigráns irodalmi lapot, a Nemzetőrt, melynek 40 éven át főszerkesztője volt. Azok közé az alig, ha nem kisebbségben lévő szerencsések közé tartozik, akik még megélték a szovjet csapatok kivonulását, és ideiglenesen vagy véglegesen hazajöhettek az emigrációból. Költészete mellett irodalomszervezői tevékenysége is jelentős. Utóbbi minőségében két legfőbb műve, a Füveskert antológia, melyet rabtársaival együtt verseikből állítottak össze, illetve a Nemzetőr fenntartása. Tollas Tibor 97-ben hunyt el Münchenben, végakaratának megfelelően édesanyja mellett szülőhazája földjében, a Nagybarcai temetőben nyugszik.
Imája.
Pietrelcinai Szent Pió, reggeli ima a szűzanyához. Ó Mária, a megtestesült igének szülője, és a mi legédesebb anyánk, itt vagyunk lábaid előtt, mi alatt felvirrad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész falunkat. Tied legyen bennünk minden, értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a te Jézusod életét. Ó, mennek királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd, a te anyai sugallataiddal, hogy az tiszta és méltó legyen a szent és szeplőtelen áldozathoz. Ó, jóságos anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja, és a te szíved vágyakozva folytonosan kéri. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!